Kedves hallgatom! Pál apostol ezt írja a Filippi levél bevezetőjében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a kegyelem és békesség Istentől jön, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hadd tegyem föl ezt a teológiai kérdést. Vajon Pál nem hisz a Szent Háromságban? Akkor miért nem foglalja bele a köszöntésbe a Szent Lelket is, az Atya és a Fiú mellett? Ennek oka az, hogy a Szent Lélek már ott van Filippiben és a hívőkben lakik. Bizonyára Pál hitt a Szent Háromságban, az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben, és itt nagyon is pontos. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. Filippi levél, első rész, harmadik vers. Most nagyon kedves módon indítja a levél mondani valóját, ami bemutatja a Pál és a filippi hívők közti meleg kapcsolatot. Ilyen kapcsolatnak kell lennie ma is a hívők között, különösen a lelkipásztor és a gyülekezet viszonylatában. A szó szerinti fordítás itt az lenne, hogy minden rátok való emlékezésem arra késztet, hogy hálát adjak Istennek. Mindannyiszor, amikor valaki említi Filippit, Pál csak megköszöni az ott élő hívőket. Ez igazán csodálatos megjegyzés. Gyakran kapok leveleket bizonyos szervezetektől, amelyek azt akarják, hogy tegyek értük valamit. Ez teljesen jogos, hogy ilyet kérjenek, de így kezdik a levelet. Hálát adok Istennek minden emlékezésemben. Néha nem vagyok bizonyos, hogy tényleg így éreznek-e irántam, de ezzel készítenek föl engem a következő kérésre. Milyen csodálatos, ha ilyen gyülekezetben élünk, és milyen csodálatos, hogy olyan emberek vannak, akikről ez elmondható. Hálát adok érted az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólad. A Pál nem mondott volna semmi mást az ő és a gyülekezet közti kapcsolatról, ez is elég lett volna ahhoz, hogy ilyen csodálatos közösségük volt egymással. Megnézheted a többi levelet is, ezt nem mondta más gyülekezeteknek, különösen nem a Galatákhoz és a Korintusiakhoz írt levelekben. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Filippi levél, első rész, negyedik vers. Mindig és nem csak néha, Pál mindig imádságban emlékezik a filippi hívőkre. Az a kifejezés, hogy mindnyájatokért, nagyon világossá teszi, hogy Pál minden szenthez szól, akik a gyülekezetben voltak, a helyi gyülekezet egész közösségéhez. Amikor elérjük a levél utolsó fejezetét, meglátjuk, hogy két asszony, Szüntükhé és Euódia között volt egy kis egyenetlenség a filippi gyülekezetben. Ezért Pál a levél elején nagyon gondosan minden szentet belefoglal, hogy az egyik csoport ne mondhassa a másiknak. Nekünk ír, és nem nektek. Minden könyörgésemben örömmel imádkozom. Bengel azt mondta, hogy ennek a levélnek a foglalata ez. Örvendezem, örvendezzetek ti is. Már látjuk, hogy milyen csodálatos ez a kifejezés, amikor megfontoljuk, hogy Pál hol van és mikor írja ezt a levelet. Rómában egy börtönben szenved. Valószínűleg nem a Mamertinus börtönben volt akkor, de hasonlóan kényelmetlen helyen lehetett. Jól lehet az öröm szó 19-szer fordul elő ebben a levélben, sohasem éreztem, hogy ezt az öröm levelének kellene neveznünk. Ha kiragadunk egy szót, ami többször fordul elő, mint bármilyen más szó, akkor az Úr Jézus Krisztus nevét kellene kiemelnünk. Az ő neve több mint 40-szer fordul elő ebben a levélben. Ő a levél középpontja. Ő az a személy, aki az öröm igazi forrása. Ezért a hangsúlyt ő rá, mint az öröm szavára kell helyeznünk. Amint majd látjuk, a keresztény élet filozófiája vele van kapcsolatban, ő rá mutat. A keresztény élet árát ő fizette meg, annak ereje benne rejlik. Valójában ez a Krisztussal való személyes kapcsolat, ami örömet hoz a hívő ember életébe. Külső eszközökkel próbálunk örömet szítani gyülekezeteinkben. Van egy olyan program, amelyben azt mondják az embereknek, hogy jöjjetek el és örültök majd. Szeretett vendégséget rendezünk, és az emberek élvezik az ilyen alkalmakat, és majd örülni fognak. Lényegében az öröm nem függ a külső körülményektől. Az igazi öröm az ember belső állapotának a függvénye. Ez az élet iránti helyes magatartásunkból fakad. Ha panaszkodunk és síránkozunk az életben, bizonyára nem éljük át az örömet. Talán elmehetünk egy gyülekezeti szeretett vendégségre, és lesz egy kis érdekesség, de ez még nem ad örömet. Amikor te és én arra a helyre kerülünk, ahol Isten akaratában élünk, és tudjuk, hogy benne vagyunk Isten akaratában, tekintet nélkül a körülményekre, akkor lesz öröm az életünkben. Pál ezt mondta, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Az imádkozás ideje nem volt nehéz Pálnak. Nem mondta ezt. Ó, már megint végigmentem ezen a nehéz imádkozási időn. Ezt mondta. Itt vagyok a börtönben, ez nagyon örömteljes, hogy imádkozhatom értetek Filippiekért, mert ez örömet szerez szívemnek. Miután megmondta nekik, hogy hálás értük Istennek, ennek az okát is föltárja. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Filippi levél, első rész, 5. vers. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal. Nagyon fontos szóhoz érkezünk e levélben. Nem akarjuk figyelmen kívül hagyni a közösséget sem. Ezt a szót széles körben használják a gyülekezetben és a gyülekezeten kívül. Nem gondolom, hogy a legtöbben tudják, hogy mit jelent a szó, ezért nem helyesen használják. Évekkel ezelőtt meghívtak egy városba, hogy előadást tartsak egy klubban. Egy keresztény orvos volt az elnöke a programbizottságnak, és meghívott, hogy karácsony vagy húsvét táján beszéljek az evangéliumról, amit mindig örömmel tettem. Az előadó asztal fölött volt egy felirat. Étel, öröm, közösség. Ez a három együvé tartozott az ősegyházban. És nem éreztem, hogy annak a klubnak dicsekednie kellett volna, hogy a három közül bármelyik jelen lett volna. Ételként sült csirkét szolgáltak fel borsóval, ami olyan kemény volt, mint a puskagolyó. Az öröm érdekében durva vicceket mondtak. A közösség annyiból állt, hogy megveregették egymás vállát, és ezt mondták, szervusz, hogy megy az üzlet? Ez nem közösség a szó bibliai értelmében. A görög szó erre a koinónia, és azt jelenti, amit a hívők közölhetnek egymással Krisztus Jézusban. Három elemnek kell benne jelen lennie. Lelki párbeszédnek, együttérző együttműködésnek és édes közösségnek. A lelki párbeszédben Krisztusról beszélgetünk. Ez a Krisztussal kapcsolatos nagy igazságok megbeszélése. Az együttérző együttműködés azt jelenti, hogy együtt munkálkodunk Krisztus nevében. Pál ezért használta a közösség szót, mert beszélgethettek a bibliaolvasásról, tanulmányozhatták az igét közösen, vagy imádkozhattak és ünnepelhették az úrvacsorát, vagy éppen adomány gyűjtöttek a szegényeknek. Pál ezt mind a koinónia szóban foglalja össze, ami igazi közösség. Ennek eredménye az édes közösség. Ez társakká tesz minket Krisztusban. Ez az igazi koinónia. Pál azt írta, hogy ez a gyülekezet közösséget vállalt vele. Közösségben voltak az evangélium hirdetés területén. Pállal együttérző közösséget vállaltak. Adományt küldtek neki, és segítették újból és újból, hogy enyhüljenek anyagi gondjai. Amikor aztán együtt voltak, akkor kedvesen együtt urvacsoráztak. Az első naptól fogva, mind a mai napig. Pál csodálatos közösségben volt velük az első naptól kezdve, amikor Lídia megtért, és találkozott a folyóparton imádkozó csoporttal. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, első rész, 6. vers. Ez az én életem verse, és nagyon sokat mondó. Remélem, nem baj, ha szólok felőle. Nagyon szegény fiú voltam, amikor elmentem az egyetemre. Édesapám meghalt egy gyapott földolgozó üzemben, baleset következtében, amikor 14 éves voltam. Édesanyám a leánytestvéremet és engem magával vitt egy nagyobb városba. Nekem engedélyt kellett szereznem, hogy mint 14 éves fiú elmehessek dolgozni, és egy vaskereskedésben találtam munkalehetőséget. Reggel 5-kor kellett kelnem, hogy fölvegyem a postát, és rendszerbe szedjem, és minden vezetőnek az asztalára szétosszam, mire megjönnek. Iskolában kellett volna lennem, és menni akartam az iskolába. Később megkaptam azt a kiváltságot, hogy visszatérhettem az iskolába, mert volt ott egy csodálatos barátom, mintha az édesapám lett volna. Volt egy fia, de alkoholistává lett. Azt akarta, hogy a fia egyetemen tanuljon, de nem tette, ezért az ember nekem segített, hogy legyen munkahelyem, és képes voltam egyetemre járni. Minden évben azt gondoltam, hogy az lesz az utolsó évem. Sohasem képzeltem, hogy Isten végigvezet az egyetemen, mert nagyon kevés volt a hitem. Az utolsó év, amikor az egyetemen voltam, a nagyon nehéz depressziós év, vagyis 1928 és 29 tanulmányi esztendeje volt. Nem találtam munkahelyet, és nem volt pénzem. A diplomaosztás napján, miután megkaptam a tudományos fokozatot, visszatértem hálószobámba az ünnepi öltönyben és sapkában, és elkeseredetten leültem az ágyamra. Szobatársam odajött hozzám, és megkérdezte, mi bajod van? Valaki meghalt? Ezt válaszoltam. Annyi, mintha meghalt volna. Azt gondoltam, hogy Isten elhívott engem a lelkipásztori szolgálatra. Elvégeztem az egyetemet, itt a depresszió, munkahelyem sem lesz ezen a nyáron. Nincs egy fillérem sem. A következő évben nem tudok szemináriumba menni. Még beszélgettünk, miközben csöngött a telefon. Nekem szólt. A vonal másik végén volt egy drága, kedves hölgy, aki megkérdezte, hogy nem állnék meg az otthonánál, ahol együtt lakott a nővérével. Mindketten özvegyasszonyok voltak, és úgy néztek ki, mintha a háború utáni napokból menekültek volna meg. Jártak gyülekezetbe, ahol középiskolába járó vasárnapi iskolásokat tanítottam, és összeterelgettem a fiúkat minden vasárnap délelőtt az Isten tiszteletre. A nőtestvérek ültek a mögöttünk levő padon, és mindig azt gondoltam, hogy valami panaszuk van. De azon a napon az otthonukban átadtak nekem egy borítékot férjeik emlékezetére. Hamarosan távoztam, amilyen hamar csak lehetett, és illendő volt elmennem, majd odarohantam az egyik utcasarokra, és kinyitottam a borítékokat. Az elsőben volt egy 250 dollárról szóló csekk. Sietve kinyitottam a másik borítékot is, és abban is volt egy 250 dolláros csekk. Tudod, hogy mit ért az az 500 dollár a depresszió alatt? Milliómosnak éreztem magam. Azon az éjszakán a vasárnapi iskolában szeretett vendégséget rendeztek nekem, aféle búcsú vacsorát, és átadtak egy 100 dolláros csekket. Most már volt 600 dollárom. Ezzel a pénzzel mentem a szemináriumba a következő évben. Azon az éjszakán valaki ezt az igeverset adta át nekem. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez lett életem igeverse attól az estétől fogva. Most vizsgáljuk meg ezt a verset egy kicsit közelebbről. Meg vagyok győződve arról. Ezt így is lehetne fordítani. Mivel meg vagyok győződve afelől. Pál tudta, hogy miről beszél. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi. Az elvégzi azt jelenti, hogy véghez viszi. teljesedése juttatja, amit elkezdett, a Krisztus Jézus napjára. Mi még nem élünk az Úr napján, nem élünk az Ószövetség napján, nem élünk a millennium napján, nem élünk az örökkévalóság napján, mi az Úr Jézus Krisztus napján élünk. Az a nap akkor teljesedik ki, amikor eljön, hogy elvigye övéit a világból. A Szentlélek megpecsételt minket a megváltás napjára. Pál írta az efézusi hívőknek, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Efézusi levél, 4. rész, 30. vers. Addig pedig számíthatunk Istenre, hogy elvégzi velünk azt, amit eltervezett. Végigvezet minket akaratának útján. Milyen csodálatos ez! Barátom, hadd kérdezzem tőled. Ez gyakorlatias üzenet neked és nekem? Nem tudom, milyenek a körülményeid, de ha Isten gyermeke vagy, bizonyos vagyok benne, hogy elmondhatod, hogy Isten juttatott el téged eddig a pillanatig. Visszatekinthetsz előző életedre, és megláthatod, hogy miként vezetett és látott el minden szükségessel. Aztán miért kell aggódnod a holnap miatt? Azt gondolod, hogy most elhagy téged? Megvallom, hogy én is így gondolkoztam, amikor elvégeztem az egyetemet. Láthatod, végigmentem az egyetemen, de nem élveztem úgy, ahogy kellett volna. Sohasem volt örömem, mert mindig attól féltem, hogy abba kell hagynom, és nem hittem Istenben, hogy végigvezet. Olyan sokszor mi keresztények úgy viselkedünk, mint a hitetlenek. Valójában úgy élünk és úgy teszünk, mint gyakorló ateisták. A diplomaosztás boldog élménye volt osztálytársaimnak. Láttam őket, amint átölelték őket gazdag szüleik. Senki sem volt ott, hogy engem körülöleljen, de nem sokat ért volna, ha egy nagy delegáció vett volna is körül, mert azt gondoltam, most már vége mindennek. Elhívást éreztem a lelkipásztorságra, de nem volt lehetséges, hogy elmenjek a szemináriumba. Mégis csodálatos az én mennyei atyám, ahogy a Filippi levél első részének 6. versében olvassuk. Ő átölelt engem, és ezt mondta. Én végigvezetlek. Bizonyságot akarok tenni ma arról, hogy ő még mindig megtartja ígéretét. Nagy vigasztalás volt ez nekem azóta, hogy átmentem egy nagy műtéten, mert tudtam, hogy mennyei atyám így szólt. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ő jó orvos is. Ő a nagy orvos, és ő mondta, amit csak neked tartogatok, azt végigviszem a Krisztus Jézus napjára. Az ő kezében vagyok. Ez nagy üzenete a Szentírásnak. Ragaszkodom hozzá a sötét éjszakákon, amikor kint vihar veri kis bárkám ablakát. Milyen csodálatos, hogy ilyen mennyei atyánk van. Így kell gondolkoznom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Filippi levél, 1. rész, 7. vers. Így kell gondolkoznom minnyájatokról. Ez helyén való, hogy így tegyek, mert szívemben hordozlak titeket. Nem csodálatos az, hogy a szívünkben hordozhatjuk keresztény barátainkat? Mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Itt megint a koinónia szó található, sőt annak erősített formája a szükkoinónusz, ami azt jelenti, hogy mindnyájan össze vagyunk csomagolva. Emlékszem arra, hogy a bájos Abigail használta ezeket a szavakat, amikor Dáviddal beszélt. Az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Sámuel 1. könyve, 15. rész, 29. vers. Pál azt mondja, hogy ő és a filippiek együvé vannak kötve, mint részestársak az evangéliumban. Ezt értem azon, amikor azt mondom, hogy gyöngéd érzésekkel viszonyult Pál a filippi gyülekezethez. Közelebb volt hozzájuk, mint bármelyik más gyülekezethez. Olyan csodálatos, a kedves keresztény barátaink vannak, akik osztoznak velünk Isten igéje hirdetésének vállalkozásában. Ez az együttérző együttműködés jele a lelki beszélgetés mellett, ami mindig édes kapcsolatot hoz létre. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy amit elkezdtél bennem, az véghez is viszed, az Úr Jézus Krisztus napjára, a te dicsőségedre. Add, hogy megmaradjak ebben a hitben, és örömmel bővelkedjék az életem. Ámen.